Kedves gyülekezet, Isten szent igéjét az 51. Zsoltárból olvassuk, az 51. Zsoltár Dávid bűnbánati Zsoltára, az előszóban hal az eseményre utal a szent írás, amit az imádság előtt olvastunk fel. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltár, amikor ő hozzámett Nátán, a próféta, minek utána Becsabéval vétkezett. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint. Irgalmaságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet. Egészen most ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet, mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt, hogy igaz légy beszédedben és tiszta ítéletedben. Íme én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám. Íme te az igazságban gyönyörködöl, amely a veségben van, és bensőmben bölcsességre tanítasz engem. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek, mosd meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. Hallass örömet és igazságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álnokságomat. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vessel engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Hadd tanítsam a bűnösöket a te utaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzá. Szabadíts meg engemet a vérontástól, ó Isten, szabadításomnak Istene, hogy harsogja nyelvem a te igazságodat. Uram, nyisd meg az én hajakimat, hogy hirdesse szájam a te dicséretedet, mert nem kívánsz te véres áldozatot, hogy adnék azt, égő áldozatban sem gyönyörködöm. Isten előtt kedves áldozatok, a töredelmes lélek, az a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem vetette meg, eddig olvasok a szent igét. Kedves gyülekezet, az egyházi esztendőt azzal kezdtük tavaly advent elején, hogy azt az igét választottuk János 6-ból, 6. rész 45. verséből, hogy mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. És arra törekedtünk, hogy eleink hitvallásából, most közelebből a metodista hitvallásból megvizsgáljuk azokat a tételeket, amelyekben ők összefoglalták igei látásukat, és megpróbálunk ezen a nyomon végig menve eljutni oda, hogy Istentől tanítottak legyünk. És most ebben az időszakban a 12. és a 14. cikkelyel foglalkoztunk, ez a hitvallás azt a részét tárgyalja, ami a megigazulás utáni bűnökről szól, és a tisztító tűzről. Még egyszer megemlítem a megigazulás utáni bűnökről szóló részt. Azt írja a hitvallás, hogy a megigazulás után szándékosan elkövetett bűn nem mind a Szentlélek ellen való, tehát megbocsáthatatlan vétek. Ezért nem vitathatjuk el a megújulásra vezető bűnbánat lehetőségét azoktól, akik a megigazulás után ismét bűnbe estek. A Szentlélek elnyerése után is megtörténhet, hogy eltántorodunk az elnyert kegyelemtől, és ismét vétkezünk, de Isten kegyelme által újra felkelhetünk, és életünket megváltoztathatjuk. Ezért visszautasítjuk azokat, akik azt állítják, hogy amíg a Földön élnek, többé már nem vétkezhetnek, és azokat is, akik a bűneiket igazán bánóktól megtagadják a bűnbocsánat lehetőségét. És ehhez most Dávid bűnbánati imáját választottuk, történetet nagyjából ismertettük imádság előtt, azt a részt nem olvastam hozzá, amiben Nátán próféta leleplezi, vagy segít, egy segítő beszélgetésben Dávidnak rádöbbenni arra, hogy mit is rétett, hiszen mindent olyan jól elrendezett. Ez a Biblia egyik legcsúnyább története, hiszen nem csak arról van szó, hogy a király elszerette az egyik katonájának, kiváló harcosának a feleségét, hanem hogy a látszatot nem sikerült ugye megőrizni, hiszen azért hivatta haza a férjet, hogy az menjen és legyen együtt a feleségével, hát ha akkor azt hiszik az emberek, hogy a férjtől származott a születendő gyermek, nem miután a katona vagy sejtette, hogy miről van szó, vagy valóban csak a harcmezőn vérüket áldozó társaira gondolt, hiszen nem ment haza feleségéhez, így megmaradt a szégyen. Dávid pedig magával, az érintettel küldte el a halálos ítéletét, lényegében megölettette ezt a katonáját, és aztán utána ráadásul képmutató módon nagy honorúságot gyakorolt az ország színe előtt, elvette az özvegyet, nagy jó tettet hajtott ezzel végre, hiszen az özvegyről gondoskodni az a megváltó feladata volt, a Gólia feladata volt, és azt olvassuk a fejezet végén, hogy de ez a történet az Úrnak nem tetszett. Istennek nem tetszik se az, amikor egyszerű emberek vétkeznek, még kevésbé az, amikor kiemelt személyek, olyanok, akiknek az élete példa lehet mások számára, őket szigorúban ítéli, és ebben az esetben is az ítélet nem lehetett kevesebb, mint bárki más esetén. A törvény úgy rendelkezett, hogy halállal lakoljon az, aki ilyen vétket követ el, hiszen az ritkán fordult elő, hogy ilyesmiért embereket kivégeztek, nem azért, mert olyan példamutatóan éltek, hanem mégis úgy gondolták, és alapvetően helyes elhetjük ezt a törekvést, hogy arra kell inkább fordítani a dolgokat, hogy váltság, díjat adjon ki az ő lelkéért. De ez a történet ott maradt évezredek óta a Bibliában mindannyiunk okulására, és nem csak azért, hogy lássuk benne, azért is, nem csak azért, hogy lássuk benne azt, hogy Isten kész kegyelmet gyakorolni, és ilyen mélyről is újra visszafogadni magához a vétkest, hanem, és ezt is köszönhetjük Isten igaz igényének, nem akarja a nagy embereket úgy elénk állítani, úgy bemutatni, mint a hibátlanok lennének, az ő bűnük, legyen akár Ábrahám, vagy legyen Dávid, vagy Mózes, Mózessel foglalkoztunk a múlt vasárnap, az ő botlásaik, bűneik ott maradnak, és ebből most azt a segítséget vegyük ki, hogy az ő bűneik leleplezése által szeretne segíteni Isten nekünk abban, hogy ne takargassuk a vétkeinket. Nem szeretnék úgy fogalmazni, hogy nem az a nagy probléma, hogy súlyos vétkeket elkövetünk akár a megigazulásra való eljutás után, mert az bizony nagyon nagy probléma, és ez nem marad következmények nélkül sajnos. De nem akarja az Úr azt, hogy mi a látszatot őrizgessük, és abban erősítsük az embereket, hogy minden, ami történt, nem csak jó, hanem nagyon jó, ahogy ezt Dávid szerette volna itt láttatni, amikor az özvegyel szemben ilyen nagy valóságot gyakorolt. Azt mondják zsidó bölcsek, hogy a zsidóság azért beszél a bűneiről annyit, mert szabadulni szeretne tőle, nem akarja takargatni. Tehát mindig itt kezdődik, hogy bevallottam az én bűneimet, ezek is Dávidnak a szavai többek között, és Isten akkor elvette a bűneimnek a terhét rólam. Tehát ott kezdődik a dolog, hogy szembe kell nézni azzal, ami történt, és világosságra kell hozni, nem lehet megúszni a dolognak azt a részét, amit botránkozásnak is nevezünk. Országvilág előtt szerepel le Dávid, és aztán a családjában következik be az, amit Nátán próféta példabeszédbe tartalmaz, és amit Dávid felkiált, hogy négy annyit kell adni az elhozott bárány miatt, hiszen az ő családjában négy komoly tragédia történt, két fiának a halála, és a három fiának a halála, az itt született gyermek, és a Támár nevű lányának a gyalázata. Tehát a bűnnek mindig következménye van, de ha takargatjuk, ha rejtegetjük, vagy a 32. Zsoltár is mondja, akkor megavulnak a csontjaik, akkor beteggé válunk, akkor hiába a látszat, az ember nem tud kikeveredni a bűnnek a nyomorúságából. És nézzük most akkor az imádságot, amit Dávid megfogalmaz. A Zsoltárnak az első része Istenhez való könyörgés, és annak a felismerése, hogy az Úr az, aki eltörölheti a bűneimet, nem menthetem fel magamat, a magyarázataim nem teszik kisebbé a bűnt. Isten az, aki előtt állok, egyedül te ellened végrezem, ez nem azt jelenti, hogy semmi az, amit Úriás kapott ebben a történetben. Érdemes talán egy pillanatra megállni és megnézni, hogy hogyan próbálták már az ókorban és a Talmud és Midrás bölcsei mentegetni a helyzetet, hiszen Dávid mégis Isten szíve szerint való király, az egyik legfontosabb bizonyságtevője az Úrnak és az ő becsületén esett folt, az megrendít bennünket is, és ezért hát többen kitalálták például azt, hogy Hitteus Úriás megérdemelte volna, hogy a király kivégeztesse, mert zendülő, mert Joábot nevezi urának, és nem Dávidot. Ugye ott olvastuk imádság előtt, hogy az én uram Joáb kint a mezőn, és az én uram szolgái ott küzdenek, ez az én uram szolgái nem Dávidra vonatkozik. És Dávid az nem nevezi uramnak, és hogy tulajdonképpen nem saját kezüleg végezte ki ezt az endülőt Dávid, akit a hősei között említ. A Dávid hősei között említ az igetet, az egyik legjelesebb vitéz volt, hanem hát így oldja meg ezt a problémát. És aztán más mentséget is próbáltak találni a király számára, azt tudnélik, hogy csatába menet, a katonák mindig egy feltételes válólevelet írtak arra az esetre, hogyha valami történne, valami visszafordíthatatlan dolog történne velük, és hogy tulajdonképpen elvált nőnek számított volna Becsabé, és ezért a király nem védkezett, de hát akkor miért jött Nátán próféta oda, és miért mondta el megrendítő példabeszédét, és miért született éppen mondjuk ez a Zsoltár, amiről a Biblia kritika persze megállapítja, hogy Ézsaiás, Nehémiás és mások korában született, és nem valószínű, hogy Dávid a szerző, de nem kell nekünk más szerzőt keresni, nagyon is odaillik ez a bűnbánati ima a történethez, ahol megemlíti Sámuel második könyvében az ige, hogy Dávid akkor könyörgött az Úrnak, de nem olvassuk ott az imának a tartalmát. Hát itt van az 51. Zsoltárban. Azt is megemlítik, amikor arról szól itt Dávid, hogy vétekben fogantattam, bűnben melengetett engem az anyám, el is kitalálnak egy történetet, Ugye Dávid az utolsó volt a gyerekek közül, legkisebb, és nem akarták a szülők már őt, mondja a Midrásnak a magyarázata, és hát majd tehet ez a szegény gyerek arról, hogy nem kapott elég szeretetet otthon. Szóval megpróbálnak mentséget találni a számára, de Dávid nem kéri ezeket a mentségeket. Ő abban hisz, és azt fogalmazza meg, itt a 12. versben, aztán, amikor hosszasan kérleli az Urat különböző mondatokkal, hogy hogyan tisztítsa meg őt illóval, tegye fehérebbé a hónál, rejtse el orcáját a vétkei előtt, azt mondja, tiszta szívet teremts bennem, ó Isten. Csak Isten teremthet tiszta szívet bennem. Egyszer talán említettem itt, hogy az a szó, amit teremtnek fordítunk, héberül bará, így hangzik ez, ez kizárólag Istennel kapcsolatban jelenik meg a Bibliában, tehát tiszta szívet teremts, ez csak Isten teheti meg, más nem. Én nem tudok tiszta szívet teremteni önmagam számára. Más emberek nem tudnak engem fehérré mosni és tiszta szívet teremteni azért számomra. Megható és ugyanakkor kicsit talán bosszantó az az igyekezet, amiben emberek megpróbálják bebizonyítani, hogy az a vétek nem is volt olyan súlyos vétek, mint ahogy az Dávid is látja, vagy Nátán is látja, vagy ahogy mi magunk is láthatjuk. Ebben benne van az embernek az a gyarlósága, hogy ő maga is megpróbálja a magyarázatokat megtalálni a bűneire. De Isten arra hint bennünket, hogy nem mi keressünk magyarázatokat a magunk számára, hanem ezt bízunk őre. Ne emberektől várjunk magyarázatot, ne emberek mentsenek fel bennünket a bűneink alól, hanem tegyük Isten kezébe az életünket, és fogadjuk el azt az utat, amit ő készített a bűntől való szabadulásra, ami számunkra. A keresztről való beszéd bolondságát említi egy helyütt az apostol, Pál apostol, aki arról beszél, hogy a keresztről, a Jézus haláláról, megváltó haláláról való igehirdetés egyesek számára botránkozás, mások számára bolondság, de mégis ezt hirdetjük. Sőt, az úrvacsorai szereztetési igékben is az Úr halálát hirdetjük, és az Úr halálára való utalás az engedelmes elfogadása annak az útnak, amit Isten készített. És ebben valljuk meg azt, hogy mi nem emberek mentő körülményeit akarjuk elfogadni, mi nem megúszni akarjuk a vétkeinket, hanem mi azt az utat akarjuk járni, amit Isten készített, bármennyire is megrendítő és megalázó ez a számunkra, mert nagyon nehezen tudjuk feldolgozni azt, hogy Istennek a bárányára terhelte Isten a mi vétkeinket, és az ő véréért, az ő haláláért ad a számunkra, teremt a számunkra tiszta szívet és új életet. De nincs más út. Én nem teremthetek. Én nem hozhatok létre olyan helyzetet, amiben mégsem kell felelnem a bűneimért. Te teremts tiszta szívet bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Tiszta szívet, vagyis új szívet, így is lehet fordítani ezt az igét, az erős lélek pedig egyfajta szilárdság, gerincesség, hadd nyerjen vissza a megbízhatóságomat és a stabilitásomat, és a engedelmesség lelkével támogass engem, tégy megint készségessé arra, hogy kövessem a te törvényedet és akaratodat, hiszen az emberben ösztönösen egy állandó lázadás van Isten rendje ellen. Lehet, hogy Isten teremtette ilyenre az embert, én azt gondolom, hogy ez így van. De ez nem ment fel bennünket, mert ő ami számunkra a bűntől való szabadulás útját is megmutatta, és abban valóban mi döntünk, hogy Istennek ezt a munkáját elfogadjuk és helyeseljük el. A bűn az ajtó előtt leselkedik, és ne vitatkozz Istennel, hogy miért leselkedik az ajtó előtt. De te uralkodhatsz rajta, és te ebben a veszélyeztetett helyzetben megadta annak az eszközeit, amelyel győzhetsz. Ha ezek nem közvetlenek, hanem közvetettek, ha az Úr nevének a segítségű hívása által lehetséges az. Miért nem teszed meg? Miért vitatkozol az Úrral, hogy miért tette kívánatossá az engedetlenségnek a gyümölcsét? Hiszen ha a bűn nem lenne kívánatos és nem lenne ízletes bizonyos szempontból, ki az, aki véget követne, ha taszító lenne a bűn? De te uralkodhatsz rajta, te odafordulhatsz az Úrhoz, te felismerheted, hogy Isten képes tiszta szívet teremteni benned, és folyamodhatsz az Úrhoz, és keresheted Isten bűnbocsátó kegyelmét, ez rajtad múlik. A megváltás megtörtént, Isten, ami bűneinket ad akta tette, rajtunk hát csupán az, hogy Istennek ezt a bevégzett művét készségesen elfogadjuk és konfirmáljuk el, megerősítjük el a magunk számára, és akkor működni kezd bennünk az új élet, Isten szabadításának az öröme megjelenik, és az ember nem bűneivel küszködő, vergődő lélekként jelenik meg, aki hol győz, hol veszi, hanem mint aki diadalmasan tudja hirdetni a bűnösöknek, a megtérésnek az útját. Bizony, a Dávid történetének van tanulsága mi számunkra, akkor azt is mondhatjuk, hogy ez a nagyszerű ember, aki megbotlott, és aki földre került, aki elveszítette a becsületét az egész ország előtt, ez az ember meg tudta alázni magát, oda tudott állni a nagy nyilvánosság elé, és sok-sok generáció elé azóta is, és hirdeti nekünk bizonyságtétellel, hogy Isten kegyelme működik abban a mély elveszettségben, és ahová a tékozló fiú is jutott, és ez nem a mi nagyszerűségünkről szól, nem arról, hogy milyen mélyen tudjuk megalázni magunkat és felismerni elveszett voltunkat, annak a megvallása, hogy Isten kegyelme a legreménytelenebb helyzetekben is működik. Érdekes a szakasz vége, az áldozatra való utalás. Nem olvastuk az utolsó két verset, ahol Jeruzsálem kőfalainak a megépítésére utal a Zsoltár szerzője. Ebből is gondolják, hogy ez a jeruzsálemi templom lerombolása utáni időben keletkezett. De én azt gondolom, hogy ez Dávidnak a templomépítésre vonatkozó gondolata, annak a falairól beszél itt, a nagy-nagy álmáról, hogy templomot építhessen az Úrnak, hogy méltó helyen lehessen áldozatot bemutatni, amiről ugye tudjuk, hogy nem neki adatik meg, hanem éppen ebből a vitatott kapcsolatából született Salamonnak, a kegyelem után született, fogant és született Salamon, az, aki felépítheti a templomot, de nem a templomon van a hangsúly, hanem azon a gondolaton, hogy az Isten előtt kedves áldozat, az nem az építmények és az emberi produkció teljesítmény ajándék nagysága, hanem a tiszta szív. Az Isten előtt kedves áldozatok a töredelmes lélek, a bűnbánó szív, amit Isten nem vett meg. Ézsaiás profétánál is előkerül, de Zsoltárokban is az a gondolat, hogy Isten nem az áldozatban gyönyörködik. Az áldozat, az állatok halála elképezi azt, hogy bűnnek ára van, valakinek meg kell halni a bűnért. Az is igaz, hogy ezek az áldozatok nagyobb részt táplálták, és az áldozatot bemutató ember, tehát nem veszett kárba, csak a teljesen égő áldozat volt, amit mindenestül elégettek, de az áldozatok többségét, az áldozatot bemutató és család el is fogyasztotta. Nem Istennek volt szüksége erre az áldozatra, hanem azokat táplálta általa jelképesen, és akik ezt az áldozatot bemutatták. Amire Isten el akar jutni velünk, az a szívnek a tisztasága, a szívnek a tiszta áldozata, annak felismerése, hogy a bűneinkből meg kell szabadulnunk, hogy nem a látszat a fontos, hanem a tiszta szív, az erős lélek, amit Isten teremthet meg bennünk. Segítsen meg bennünket az Úr, hogy ezen az úton haladva szabaduljunk rejtségetett bűneinkből, és kapjunk kegyelmet új életre, bizonyságtevő életre, szabadságra. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk. Mindenható és örökkévaló Isten, mennyei édesatyán, köszönjük a te szent igét, tanúságos történetét, köszönjük Dávid bizonyságtételét, életét és szolgálatát, és ezt a megrendítő történetet is, amiben láthatjuk mindannyiunk esendőségét és azt az igyekezetünket, hogy tiszta látszatot teremtsünk a világ előtt, de te nem a látszatra adsz, és nem akarod, hogy áldozattal takarjuk el vétkeinket, hanem a te áldozatoddal akarod megtisztítani, eltakarítani a bűneinket, meg is tetted ezt, Urunk, és ezért imádkozunk most buzgó szívvel hozzád, hogy segíts ki bennünket a rejtett bűneinkből, titkolt bűneinkből, azokból, amiket magunkkal hurcolunk, amelyektől nem tudunk szabadulni. Segíts, hogy fontosabb legyen számunkra az a békesség, amit te adhatsz meg egyedül, amikor valóban megszabadítasz bűneink terhétől, bennünket tiszta szívet teremtsz bennünk, és az erős lelket megújítod. Segíts erre az útra eljutni mindannyiunknak, ami Úrunk Jézus Krisztus érdeméért kérünk téged. Amen.